Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Brázák Oston Sámuel, a Nézőpont Intézet és Pulai András, a Publikus Intézet vezetője, elemzők. Örülök, hogy elfogadták a meghívást. Jó estét kívánok.
Jó estét. Szép estét.
A miniszterelnök évértékelő beszédében jó néhány konkrét intézkedést jelentett be. Melyeket tartják ezek közül a legfontosabbnak?
Szerintem kezdjük ott, hogy ez egy témakijelölő beszéd volt. A 2020-as év politikai kulcs témáit vázolta fel a miniszterelnök. Nagyon sok mindenről beszélt. Elmondható, hogy nem egy témája lesz a kormány szándékai szerint a 2020-as évnek, és ezekről a kulcs témákról mondta el a kormányzati álláspontot. Ebben volt akcióterv, például a klímaváltozás elleni akcióterv, konkrét intézkedéscsomagokkal. Voltak víziók, elképzelések, mint a családpolitikánál, vagy éppen a gazdaságpolitikánál, és voltak inkább a világértelmezéshez tartozó fogalomtisztázások, amiről talán majd tudunk később beszélni, ugye a populizmus visszautasítása, a liberalizmus szembeállítása a szabadságszeretettel, és a hasonló rasszizmusnak a visszautasítása Gyöngyöspatán. Tehát egy magasabb metaszintje is volt ennek a beszédnek, de a lényeg a téma kijelölés volt 2020-ra.
Pulai András?
Én is azt látom, hogy a Orbán Viktor igyekszik korrigálni. Ugye az önkormányzati választás veresége az egy elég egyértelmű irányt szabott a Fidesznek, és ugye ez már a másik olyan alkalom, ahol a miniszterelnök azokra a témákra megy rá, amelyeket úgy gondolja, hogy amelyek úgy gondolja, hogy az ellenzék jobban teljesít, illetve amelyekből úgy gondolja, hogy az ellenzék megnyerte az önkormányzati választásokat. Ilyen például ugye a klímavédelem, illetve a zöldügyek. Azért meg kell jegyezni, hogy kicsikét idegenül mozog ezen a térfélen, csak hogy egyet mondjak, hogy például az illegális szemétlelakásnak a felszámolása az bár fontos cél, de nem hiszem, hogy egy kormányzás 10. évében kell bárkinek is, hogy eszébe is van egy ilyen történet. Tehát ez egyfajta ilyen pótcselekvés, egy ilyen kényszercselekvésnek tűnik. Másrészt pedig ugye mondjuk például pont az üzleti köréhez tartozó vállalkozók voltak azok, akik több 1000 tonna szemetet és illegális anyagot, most már szerint illegális anyagot importáltak ugye különböző környező országokból, amit aztán majd hirtelen betiltunk. Tehát azért az eléggé diszonánsan hangzik ez a történet. Összességében szerintem az volt a miniszternek a célja, hogy optimizmus sugározzon. És azt gondolom, hogy ez sugárzott is. Hogy ez milyen tartalommal írta körül, és hogy mondjuk hogyan próbálta magát egy rasszista szöveggel antirasszistának beállítani, az már egy másik kérdés, mert azért azt gondolom, hogy ez nem sikerült neki, bár kétségtelen, hogy a januári kormányinfós meglehetősen kemény rasszista szöveg után egy puhább rasszista szöveget mondott Gyöngyös Matához képest, azért még az is eléggé szorom rasszista volt, tehát kétségtelen, hogy amellett, hogy megnyugtassa a bázist, az is egy fontos dolog, hogy összehúzza a bázist, és ez úgy látszik, hogy egy jó bevált eszköz volt a múltban erre, egy ideig erre nem volt szükség, addig, ameddig a migránsok menekültek irányába lehetett ezt a gyűlöletet csatornázni, és most úgy látszik, hogy a téma kijelölés, hogyha úgy tetszik, ugye, ami az úgynevezett konzultációban fog elsősorban testet ölteni, abban vissza kell hozni ezeket a hazánkban élő emberekre vonatkozó gyűlölet témákat, ugye a gyöngyöspatai cigányozásra gondolok, vagy mondjuk a börtönökben lévőkkel szembeni gyűlölet továbbiszítására, sőt, ugye az egyik fontos hatalmi ág a bíróságokkal, illetve a bírókkal szembeni gyűlöletnek a szítására. Tehát ez összességében egyébként szerintem bár témakijelölésnek lehet, hogy jó, mert hogyha kellene mondanom mindenféle komolyabb kutatás nélkül pár olyan témát, amiben a magyar társadalom 80%-a egyetért a miniszterelnökkel, akkor ezek olyan témák, de ezek olyan témák is egyben, amelyek óriási kárt okoznak a társadalomban, és ott esetben több 10 év lesz ezeket helyre rakni.
Ezért is tudom.
Szokás szerint sok állítást fogalmaztál meg, András.
Igyekeztem.
Azért hadd óvjalak attól, hogyha itt az antirasszizmusból túlságosan belelovagolod magadat, akkor a következő két évben nehézséged lesz megmagyarázni azt, hogy miért jó a Jobbiknak és a baloldalnak az együttműködése. Hiszen azért mégiscsak egy olyan pártról van szó a Jobbik esetében, amit sok minden lehet különféle vérmérséklettel vádolni, de azt hiszem objektíven megállapíthatjuk, hogy számos rasszista kijelentés kötődött az elmúlt 15 éves történetéhez.
Hát az elmúlt 10 évben...
Gondolom, avval a boldogsággal érkeztél a stúdióba, hogy a Dunaújváros kapcsán megünnepelt, hogy a Demokratikus Koalíció és a Jobbik összefogása egy volt miépes politikus támogatásában mennyire nagyszerűen működött. Tehát ha a rasszizmus ellen akarsz hatba szállni és felszólalni, akkor szerintem nehezebb dolgod lesz.
De azért, Orbán Viktor, bocsánat,
a Jobbik az egy téma lesz, egy kicsit később, de menjünk végig a beszéden.
Menjünk végig, csak ezt tisztázzuk. Orbán Viktor nagyon-nagyon óvatos volt etéren, és hogyha nem a, nem tudom én, azt hallod ki, amit hallani akarsz, hanem a szöveg elemzésével és a mondatoknak a valós jelentéséből indulsz ki, akkor azt fogod találni, hogy semmi olyat nem mondott. Ami rasszizmus, arról beszélt, hogy a cigányság életmódváltása megkezdődött Magyarországon. Hol van ebben rasszizmus? Azt mondta, hogy a bírói ítélet villáma az tönkretett egy pozitív fordulatot a cigányság és a magyarság együttélésébe. Hol volt itt gyűlöletkeltés? Hol volt itt faji szemlélet? Semmi ilyesmi nem volt. Tehát szerintem maradjunk a tények talaján, ez nem a rasszizmus volt, hanem pont a rasszizmus vágyának visszautasítása.
Nagyon nehéz.
A klímavédelem talaján is, mert ott kezdtük el, és ez egy új információ volt, mert eddig a kormányoldal ritkásabban fogalmazott a klímavédelemmel foglalkozott.
Ez kicsitlenül így van, és ez is reakció az októberi verességre, azt gondolom, és beismerése annak, hogy ez egy fontos téma. De azért fontosnak gondolom visszatérni arra, és tudom, hogy lesz nulláveres is téma a későbbiekben. Ugye egy olyan pártról beszélünk, ahol mondjuk Kocsis Máté egy meghatározó szereplő, aki ugye a mélyében kezdte, majd a Jobbikban folytatta a pályafutását, vagy mondjuk Demeter Csabáról beszélgetünk, aki a Vona Gáborra jutintotta a Jobbikot. Tehát mindannyian tudjuk azt, hogy vannak olyan politikusok és vannak olyan politikai szereplők, akik a múltban tettek olyan dolgokat, amelyeket ma már nem vállalnának. Adott esetben ettől le is határoltak, adott esetben ebből bocsánatot is kértek. És én azt gondolom, hogy a politikai személyiség fejlődésnek van egy olyan iránya, amelyik figyelemre méltó. Orbán Viktornál is ez bekövetkezett, csak most az ellentétes irányba. És ez nem csak abból látszik, hogy a saját rasszista kijelentéseit kell korrigálni, hanem abból is látszik, hogy azok a szavazók, akik a Jobbikot ezzel rasszista múltja miatt kedvelték, és azért szavaztak rá, azok a szavazók már nincsenek a Jobbiknál. Azok a szélsőséges szavazók körülbelül 75%-ban a Fidesznél vannak, 25%-ban pedig a Mi Hazánk mozgalomnál, pontosan annál a két pártnál, amelyeknek a politikusai előszeretettel használják a karcosnál túlmenőbb rasszista és egyéb kirekesztő fordulatokat, adott esetben egyébként szakpolitikai intézkedéseket is, ugye nyilván ezt kormányunk könnyen, mint ellenzék.
Mi Hazánk az valóban itt látja a növekedési potenciáját, de látod, itt már egy cseles fordulatot végrehajtottál, mert eddig Orbán Viktor szavaiban láttad meg a rasszizmus.
Ott is láttam továbbra is.
Az előbb már úgy látom, hogy alkalmazott kutatás nélküli megérzett kutatási eredmények alapján százalékokat is mondtál, és már a fideszes szavazóknak a lelki világába is beleláttál. Hadd óvjalak ettől. Szerintem a rasszizmus az egy nagyon erős vád, és talán nekünk elemzéssel foglalkozó embereknek, kutatóknak a felelősségünk, hogy ezt túl olcsó módon ne használjuk.
Mi jöhet ki egy klímavédelmi akciótervből, amiben egyébként nagyon jelentős és nagyon könnyen ellenőrizhető vállalások vannak. Például, hogy megtisztítja az országot. De hát elég kimenni a Dunapartra, hogy lássuk, hogy ez nem egy könnyű feladat.
Ezt én elsősorban egy kommunikációs fordulatnak gondolom a miniszterelnök számából. Az elmúlt 10 éve, sőt nem csak 10 éve, az egész politikai tevékenysége lényegében egy ilyen antizöld politika, elég csak mondjuk a német iparnak a támogatására gondolni. És a német ipar kérhetetlen és kompromisszummentes támogatására gondolni, akinek az összes antizöld vágya az Magyarországon tud teljesülni, mert otthon már nem. De mondjuk csak, hogy megint kiemeljek ugye egy példát, például egy olyan intézkedéscsomag van érvényben jelen pillanatban Magyarországon a szélerőművekkel kapcsolatban, hogy 12 kilométerre kell lennie bármilyen településtől szélerőműnek. Ez lényegében azt jelenti, hogy de facto Magyarországon nem lehet szélerőmű. Van talán egy pont, ahol lehet körülbelül az országban.
Napelemeket meg
a létezők vannak, de újakat már nem lehet telepíteni. A napelemek kérdése az viszont nagyon érdekes történet, mert napelemek azok későtlenül vannak, viszont ott nagyon durva korrupciós sejlik fele mögött. A napelem az egyfajta ilyen valutává, kvázi valutává vált a NER-en belül, és aki jól viselkedik, aki megérdemli, akivel valamit ki kell fizetni, azt egy napelemparkkal fizeti ki a nemzeti együttműködés rendszere. Nagyon érdekes tényfájtáló cikkek születtek erről a múltban, több portálon ezek részletesen olvashatóak. Szóval igen, a napelem abban az egy egyértelmű ebben az irányba tett mozgás, de az sem a zöld célok érdekében, hanem egy ilyen politikai gazdasági érdekszövetség véletlenül egy kicsikét zöldítette ez a folyamat, ezeket a folyamatokat, amely persze valamennyire örvendetes, de hogy ez csak egy ilyen mellékkövetkezménye egyfajta dealnek.
Hát nehéz megállnom azt, és talán nem is sikerül, hogy azt mondjam, hogy amit András mondta, ez szamárság. Áragudj. A német ipar, amit idehozott gyárakat, azok nem igaz, hogy környezetszennyező gyárak. Tehát most azt állítottad, hogy tényszerűen kijelentsem, hogy a német ipar környezetszennyező technológiát hozott Magyarországra. Ez nagyon kemény állítás. Az biztosan megállja a helyét, hogy a legtöbb ipari beruházás mögött az elmúlt 30 évben az olcsó, de szakképzett magyar munkaerő volt. De az, hogy környezetszennyező technológiát hoztak volna, de ez nem igaz. Sőt, ha a tényekből indultál volna ki, akkor azt találtad volna, hogy az elmúlt 10 év német beruházásai a csúcs technológiát hozták ide. Éppen ezért büszkélkedhet azzal a miniszterelnök európai összehasonlításban, hogy a magyar iparnak a környezet terhelése az sokkal jobb számokat mutat, mint az elmúlt 60-70 év beruházásai alapján kevésbé környezetbarát technológiával működő, éppen németországi üzemek. Tehát arra, hogy ez így ebben a formában egészen biztosan nem igaz. Avval az állításoddal némileg részben ki tudok békülni, hogy természetesen ennek a klímapolitikai fordulatnak van egy kommunikációs vetülete, de szerintem ennél többről van szó. Egyrészt kommunikáció természetesen, ugye a politikus mindig úgy gondolkodik, hogy ki uralja a kommunikációs teret, kinek a fogalmait használják, kinek az üzenetei jutnak el jobban a választókhoz, és látnivaló volt 2019 őszére, ebben is egyetértünk, hogy ezt az egész klímatémát a baloldal a saját rezervátumoként kezelte, és kommunikációs monopóliumot tudott felépíteni, tehát van a kormány oldalról egyértelműen egy kísérlet arra, hogy ezt kiegyensúlyozzák. De ennél többről van szó.
De a kormány oldal az mindig valamit csinálni is tud.
Pontosan ezt akartam. Ezért van többről szó, hogy ez nem csak kommunikáció, emögött van egy politikai stratégia is, mert vannak olyan választópolgárok, akik számára ez prioritássá vált az értékrendjükben. Ha a Fidesz megint azt a stratégiáját akarja alkalmazni, hogy a társadalom többségét meg tudja szólítani, ez ugye a politikai sikernek az áloga, akkor meg kell találnia, hogy mi a társadalom többségének a mozgatórugója. És bizony azt lehet találni, hogy átalakult ez az elmúlt 10 évben, 10 évvel ezelőtt a válságkezelés volt a többségnek az elvárása, most már vannak ilyen úgynevezett posztmateriális témák is. És a harmadik az, hogy a kormányzati pozícióból adódóan cselekedni is lehet. Azért a tiszai szián szennyezés elleni fellépés mondjuk 20 évvel ezelőtt szintén Orbán Viktor nevéhez fűződik. Biztos nem fogunk egyetérteni, de azért elmondom, hogy az európai értelmezés domináns véleménye az, hogy az atomenergia használata is a széndioxid kibocsátás elleni lépés, tehát bizonyos értelemben klímaváltozás elleni intézkedés.
Az tényszerűen így van, azt szerintem nem vitatandó.
És a különféle egyéb bejelentések, mint a folyóvizeknek a tisztítása, vagy a hulladék gazdálkodásnak a javítása, ez pedig egy olyan dolog, amiben 2 év alatt is eredményeket lehet elérni, hiszen amit most bejelentett Orbán Viktor, azt 22-ben egész biztosan a választáson mérlegre fogják tenni. Tehát ezt lásd mögötte, hogy kormányzati cselekvés eszközrendszerét
akarja alkalmazni. Ha már az Európai Uniót behoztad ebbe a dimenzióba, akkor azt azért fontos kiemelnem, hogy például az előző ciklusban, már hogy EU-s és magyarországi ciklusban, elképesztő mennyiségű pénzt kapott Magyarország energiahatékonysági beruházásokra, lakossági energiahatékonysági beruházások támogatására. Orbán Fidesz ezt a pénzt nagyjából egy az egybe lenyúlta, nem írták ki a pályázatot.
Milyen elemzést hallhatunk?
És konkrétan nem írta ki a pályázatot a Fidesz, és a lakossági csomagnak egy részét azt átcsoportosította közcsomagba, majd aztán lényegében ott se írta ki a pályázatokat, gondolom nem igazán volt megfelelő kivitelező, és lényegében ezeket a pénzeket, a pénzeknek az egész, a nem tudom, 90-80%-át vissza kell fizetni az Európai Uniónak, azaz a legfontosabb Unió által Magyarországra küldött zöld beruházási pénzek elvesztek az előző ciklusban. Ez is valamennyire, és elég egyértelműen árnyalja azt a hirtelen bevetett zöld fordulatot, illetve azt, hogy mennyire mélyen és mennyire őszintén lehet átállítani egy ilyen totálisan másra berendezkedett politikai, és nem politikai kommunikációs, mert az gyorsan, politika csinálási gépezetet arra, hogy zöld legyen. Hát nagyjából szerintem 10 év alatt lehet, hogy valamennyire, de 1-2 év alatt tényleg azt lehet elérni, hogy lehet illegális szemétlerakókat találni, és lehet előttük fotózkozni, hogy azokat aktivisták felszedték, ami egy nagyon jó kommunikációs stratégia, minden egyes illegális.
Sokkal hasznosabb, mint a rasszizmus ellen küzdeni.
Minden, hát ez, erről megosztanak a vélemények, de, de én minden egyes, erről is megosztanak a vélemények, de én mindenesetre minden egyes illegálisan lerakott szemétkupac felszámolásnak rettentően örülök, de én azt gondolom, hogy az, amit jelen pillanatban a miniszterelnök bejelentett, az egyrészt pótcselekvés, másrészt hiteltelen, harmadrészt pedig nem tud tartalmában úgy megvalósulni, hogy ezt a miniszterelnök...
Kérdezzek én valamit, mert ez a pótcselekvés, a hiteltelen és nem fog megvalósulni. Ezt Karácsony Gergely, amikor bejelentette a klímavészhelyzetet Budapesten, akkor úgy érezted, hogy az nem pótcselekvés, nem hiteltelen, ám de meg tud valósulni az intézkedés.
A klímavészhelyzet bejelentése ez egy olyan horizontális cselekvés sorozat, amely minden egyes döntésnél, ami kihatásra van az emberekre és a klímára, figyelme veszi ezeket a szempontokat, amelyek eddig egyébként nem voltak figyelembe véve. Karácsony Gergely talán pont az Inforádios interjújában az Aréna műsorban mondta azt, hogy már érkeztek hozzá tervek úgy, anélkül, hogy ők érte volna klasszikus módon, ahogy egyébként beküldték volna, és ezen szempontokat figyelembe véve is, hogy aztán majd a városvezetés döntse, hogy ezek közül
tehát,
inkább melyeket
favorizálja. Tegnapi beszédében azt mondta volna, hogy az országos klímavészhelyzet van, és nem csinált volna semmit, nem lett volna akcióterv, akkor te most azt mondtad volna, András, logikai úton erre jutok, hogy ez egy zseniális, bölcs, előrelátó, vizionáris cselekvés volt, szemben azzal, amikor konkrét akciótervet jelentett be, és nem csak a levegőbe beszélt.
De ugye ezek a konkrét akciók, tervek, vagy az emögötti intézkedések, azok csak a felszínt karcolgatják, úgyis, mint hogy a szemét, illegális szemeteknek, a szemét kupacoknak a felszámolása.
Nagyon könnyű ellenőrizni. Az ember kisétál a saját háza melletti erdőbe, és megnézi, hogy mit lát ma, meg mit lát holnap, meg mit lát holnap után. És azt látja, hogy ma retek van, holnap meg nem, akkor minden magyarázat ellenére azt fogja mondani, hogy működik. Ha nem, ha meg a retket lát, akkor azt fogja mondani, hogy
kétségtelen, de ugye azt mindenki látjuk, hogy valójában a problémának nem ez a mélysége. Ez a felszín. A mélysége az, hogy mondjuk ne olyan gépjárműveket támogassunk a családi autóosztogató programban, ami ugye inkább szól az autógyártók támogatásának, mint a család támogatásnak, amelyek sokkal környezetszennyezőbbek, mint amit egyébként jelen pillanat hogy mondjam, nem környezetszennyezőnek gondolunk, úgyis például elektromosnak.
Szerintem, ha figyeltél a tegnapi beszédre, akkor föltűnhetett az a majdhogy nem baloldali program, amit a miniszterelnök meghirdetett, az olcsó elektromos autó világképe, az, hogy ne csak környezetbarát technológiát biztosítsanak, és ne a felső 10 000-nek legyen a luxusa az, hogy zöld rendszámos autóval közlekedik, hanem olcsó elektromos autót kell létrehozni. Azaz, amit mondani akartál, azt hadd.
A magyar autóipar, ez már megoldódott. A magyar autóipar ez egy pillanat alatt előállítja az olcsó elektromos autót.
Őszintén nincs magyar autóipar, magyarországi autóipar van.
A Pulinak a reinkarnációja az majd le fog csapni.
Magyarországi autóipar van, amely magyarországi autóipar bekapcsolódik az európai autóiparnak az átalakulásába. Ez az európai autóipar pedig igenis elő kell, hogy állítsa az olcsó elektromos járművet is.
Tehát akkor mégsem Orbán Viktor fogja előállítani az olcsó elektromos járművet, hanem az európai, mondta, meg az amerikai autóipar.
Új technológiát támogatni kell. De itt a lényeg, amit halljál meg a baloldalra talán érzékenyebb fülettel, halljál meg, hogy ez egy baloldali program az átlag ember számára is, a klímaváltozás elleni küzdelmet érezhetővé és megvalósíthatóvá tenni.
Bocsánat, menjünk egyre tovább. Menjünk. Demográfiai intézkedéseket is, családvédelmi tervet is bejelentett a miniszterelnök, azt már egy évvel korábban is bejelentette. De a demográfiai folyamatok azok érdemben nem változnak. Folytatódhat? Ennek ellenére tovább?
Nagyon figyelemre méltó, mert a miniszterelnökünk nem tudom, hogy csúsztatott vagy hazudott, mert nagyon nehezen lehetett kibogozni, hogy mit mondott a demográfiai folyamatok kapcsán. Ugye azt mondta, hogy ha ugyanúgy folytatódtak volna a folyamatok, mint ahogy nem folytatódtak, akkor nem pontosan értem, hogy mit mondott.
A 10 évvel ezelőtti akkor felvázolható trendekhez képest mutatott be.
90 000
egy változást.
Igen, tehát hogy ez őszintén nem értem, hogy mit jelent, de én megnéztem a vonatkozó statisztikákat. A régen volt elmúlt 8 év születési statisztikáit, illetve a mostani elmúlt 8 év születési statisztikáit, és 48 000-rel kevesebb gyermek született ebben a 8 évben, mint abban a 8 évben. 77 000 helyett, vagy bocsánat, 700, mondjam van ez? 770 ezer helyett 722 ezer. Ami összességében, hát hogy mondjam, kicsikét árnyalja azt a képet, amit a miniszterelnök mondott, mindazonáltal, mondjam, küzd, a láthatólag a miniszterelnök küzd a demográfiai problémával, de hát nem igazán sikerül neki, és ami tovább árnyalja ezt a képet, hogy ezen gyermekeknek a körülbelül minden hatodik az nem Magyarországon született, összevetve az elmúlt 8 évi gyermekekkel, akiknek a 98%-a Magyarországon született. Tehát nagyon-nagyon impozáns beszédet tartott a miniszterelnökünk erről a problémáról, de valójában a valóságot igazából nem is karcolta, amit elmondott.
Én híve vagyok az értelmes párbeszédnek, de néha az a benyomásom, hogy megnehezíted, András. Tehát, bocsánat, az uniós csatlakozás előtt, hogy nem migráltak a magyarok a uniós munkaerőpiacra, ezt inkább tegyük zárójelbe, mert ez értelmetlen vitához vezet. Viszont hogy te ezt kiforgattad az adatokat.
Próbálom értelmezni
ezzel az adatot. Bocsánat, de ez nagyon tisztességtelen szerintem, mert amikor magasabb a lélekszáma a társadalomnak, a szülő korú népességnek a összlétszáma, ahhoz képest, hogy több gyerek születik, mint a kevesebb szülőkorú népességgel, ami 10 évvel később volt a helyzet Magyarországon 2010 után, ezt a két számot nem lehet összevetni. A miniszterelnök azt mondta, hogy a demográfusok azok ugye trendeket szoktak felrajzolni. Biztos te is találkoztál már ilyennel, hogy meg szokták tudni mondani, hogy 2050-ben meg 2100-ban mi lesz az ENSZ-nek a szakemberei. Bennem is van némi szkepszis. A egészséges, konzervatív gondolkodás az nem nagyon hisz az ilyen halálbiztos jövő jóslatokba. Ennek ellenére van erre tudományos módszer. És igen, kiszámolható az, hogyha 2010-ben folytatódott volna az akkor megindult trend, az akkori számítások által várt gyermekszám, meg a valóságos gyermekszám között van eltérés, és ezt ünnepelte meg a miniszterelnök, de azt is hozzátette, hogy ne éreztesd azt, hogy
ez nagyon közszurkáláson ért a hanitjánéző.
Hát a trendfordul, ez azt jelenti magyar szóval, hogy valami trendforduló volt, de azt hozzátette a miniszterelnök, és mindenki tudja, hogy megoldás nem született. Ha jól emlékszel, akkor a beszédben kifejezetten a keserűségét fejezte
ki. Emiatt, igen, emlékszem.
Hogy nem sikerült ezt még elérni, és ezt egy jövőbeli feladatnak tartja, ezért nagyon komoly dolgokat vázolt föl. Ugye azt mondta, hogy ne csak csökkentsük a szülőknek az anyagi forrásainak a kiesését, tehát a családpolitikai intézkedésrendszer az ne csak próbálja orvosolni a plusz terheket, hanem egyszerűen megéri a gyereket vállalni. Ez egy nagyon erős állítás.
Jó lehet, a gyerek nem pénzkérdés, ezt is mondta.
Ezt is mondta, de azt is hozzátette, hogy ezért sokkal mégis kérdésnek tekintik. Ez valószínűleg közel áll az igazsághoz, hogy az emberek pénznek és nem pénznek is gondolják, vagy pénzügyi és nem pénzügyi kérdésnek is gondolják. Ezt vagy a 3 gyerekes édesanyáknak az SZJA mentessége, amiről már elkezdett ugye pár hónappal ezelőtt beszélni. Ez is egy olyan célkitűzés, ami azt próbálja meg elérni, hogy ez a demográfiai fordulat megvalósuljon. Trendforduló volt, de igazi fordulat nem.
De magával kell még ragadnia a pénzügyminisztert is, azt mondta. Vagyis a gazdasági...
Nekem az az érzésem, hogy sikerülni fog itt, ha őszinte fordítás ennek a gondolatnak az, és ez elhangzott a beszédben, hogy az európai gazdaság lassulásának a közvetlen következményeit senki nem ismeri még Magyarországon. Itt is különféle előrejelzések vannak. A rossz indulatúak 3% alatti gazdasági növekedést látnak, az inkább optimisták 4% körül. Ez forintban mérhető következményekkel jár a költségvetés bevételi oldalán, és ettől függ az, hogy az előrejelzések szerint én sem tudom a pontos számokat, de 100 milliárdos nagyságrendű, mondjuk 3 gyerekes édesanyák SZIA eltörlése az ekkora nagyságrendet jelent. Egy ekkora intézkedés be tud-e vezetni a kormányzat, vagy sem. De szerintem ebben egyet fogunk érteni Andrással, hogy Orbán Viktor, ha kér valamit a pénzügyminisztertől, és nemzeti stratégiai jelentőségűnek gondolja, akkor előbb-utóbb meg fogja erre találni a forrásokat.
Szerintem egy nemzet várja a lélegzet visszafolytva, hogy ez az intézkedés bekövetkezik-e, és hogy bekövetkezik, az nyilvánvalóan segíteni fogja a 3 gyerekes anyákat. Azt már csak zárójelbe teszem hozzá, hogy ugye a 3 gyerekes szülők már jelen pillanatban akkora SZIA jóváírást, meg egyéb adó jóváírást kapnak, amit nem is feltétlenül tudnak mindannyian igénybe venni. Ennek okán a dolgozó szülőknek...
Ez az egész életre szól.
értem én, a dolgozó szülőknek rövid távon ez nem hiszem, hogy jelent. Ugye azt mondta, hogy, hogy amikor megszületik egy gyermek, akkor másnapra már neki sokkal nehezebb az élet. Ugye másnapra egyébként persze nehezebb, de hogy anyagilag annyival nem. Kicsikét később természetesen mindenképpen nehezebb akkor mondjuk, amikor már a gyermekek felnőnek és betöltik a 18 éves kort. De rövid távon ez nem fogja feltétlenül javítani a várható gyermekszámnak a növekedését. Pontosan azért, mert a szülők ilyenkor nem 18 évre terveznek, hanem az elkövetkező néhány évre terveznek.
Ki fogják számolni papíron, hogy ez mit jelent?
Valószínűleg. Igen. Én látom magam előtt az Excel táblába burkolózó szülőket, akik 18 évre előre vetítik a gazdasági növekedést, az inflációt, hozamokat számolnak, és a babakötvényt is beleveszik, amelyik egy nagyobb intézkedés, és örvendek, hogy a miniszternök megerősítette egy 3-4 évvel ezelőtt. Szóval nem látom azt, hogy a szülők milliói ezt a számítást elvégeznék.
Az Excel táblával kapcsolatban én is szkeptikus vagyok, de azt hiszem a cél az
kockás
az, hogy...
papírral szemben én is.
A cél az az, hogy befektető barát környezet legyen a családpolitikában.
Okay. Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Mrázzágos Tonsámban a Nézőpont Intézet és Polai András a Publikus Intézet vezetője az Aréna vendége.